Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kálmán Lázár lehelt részesítjük a keresztség sákramentumában. Készüljünk a keresztelésre. A 329. dicséretünknek énekeljük a második versét. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik: Nem éltem még e föld színén. Szülők és keresztszülők is. Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves szülők és keresztszülők. Istennek adunk hálát, hogy a gyermek épségben és egészségben születhetett meg, és megőrizte Isten az édesanyja életét. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hallottuk tehát, hogyan szerezte Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Most Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből olvasom Istenünk igényét, a második fejezetből, 18. verstől, 21. versig. Mert ha valamit leromboltam és ismét felépítem, magam nyilvánítom magamat törvényszegőnek. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Én nem vetem el az Isten kegyelmét, mert ha törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Szeretett gyülekezet, szülők, keresztszülők! A keresztség értelme és célja lehet, hogy már egy kicsit a múlt homályába veszett, hiszen egy modern világban élünk, ahol az emberek nagy többsége nem ismeri, vagy nem olvassa a Szentírást, vagy már nagyon távol került a gondolkodásmódunktól, és úgy gondoljuk, hogy a keresztelés az valami régi ritus, amit az őseink gyakoroltak, szüleink, és azoknak szüle, és ezért, mint egy hagyomány maradt fönt, amit a régiek gyakoroltak, és jó ez a hagyomány, hogy visszatér, mert minden ember azt érzi, hogy a saját gyökereihez vissza kell menni, és jó ugyanazt megtenni, és gyakorolni benne magunkat. És ez a baj egy kicsit a hagyományokkal, hogy idő után már nem tudjuk, hogy miért tesszük azt, amit teszünk. Csak megtesszük. És az egyre fiatalabb generációk azt érik meg, hogy jó, tegyük meg, mert ez a hagyomány. Na most Krisztus, amikor a tanítványait elküldte, nem azt mondta, hogy teremtsetek egy szép hagyományt, amit majd generációkra őrizzetek meg. Tehát Jézus nem egy hagyományőrző volt. Aki a kultúrát, vagy a nemzeti kincset, vagy a vallásos kincset, azt mondta, hogy őrizzük meg, mint hagyomány. Hanem azért küldte el a tanítványát, és azért van a keresztelés, hogy egy élő átadási vonalba tegyük bele a gyermeket, önmagunkat, és mindig friss legyen, amit ő elmondott és tanított, és minden korszakban emlékezzünk rá, és amikor megkereszteljük a gyermeket, vagy mi magunk keresztelkedünk, meg akár felnőttként is, akkor ismét végig gondoljuk azt, meglássuk azt, hogy miért is van ez a keresztelő, mit akart ezzel Jézus elmondani. Mert 2000 év óta egy üzenet van, egy tanítás van, 2000 év óta Jézus már úgy hat a Földön, hogy nincs itt, ezért jeleket, szimbólumokat adott nekünk, amelyekben rögzíti az ő tanításának lényegét. Azért, hogy mi képesek vagyunk megértve ezt, meg tudjuk ezt élni, és a mi életünkben is, annak ellenére, hogy nincs jelen fizikailag Krisztus, lelki módon, mégis vele kerüljünk kapcsolatba, és az, amire ő tanított, arra ne hagyományként nézzünk. Mert a hagyomány az, hogy igen, viszek valamit, utánzom az elődeimet, őrzöm azt a tudást, de a hagyománynak az a veszélye, hogy mindenki átadja, de pont az az élő életvalóság, ami nem egy emlékezés, mert a hagyományban mindig visszafele nézek. A hagyományban nézem a múltat. A keresztelés nem nézem a múltat, hanem nézem a jelenben az Istent, és vele élő kapcsolatba kerülök. Tehát ilyen értelemben nem hagyomány a keresztelés. Meg kell értenünk egy kicsit azt az utat, amelyen megérkezett Jézus, és hogy mit is akart ő elmondani, és miért mondta a Szentírás azt, amit mondott Krisztus kereszt haláláról. Itt azt olvastam föl, hogy mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Ez a mai ember számára nem mond semmit. Meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Krisztus, ez miért egy akkora nagy szó? Ezt azért nem értjük, mert ugye a törvény alatt mi sokszor a jogszabályokat értjük. Most vannak előírások, megszegjük, akkor ugye büntető törvény, akkor bemegyünk a bíróság, akkor ítélt kapunk, és így gondolkozunk a törvényről. A törvény, amiről itt a Szentírás is beszél, az volt a vezérlő elve az Istennel való kapcsolatnak, mert az Ószövetség a 10 parancsolatra épült, az azokra épülő parancsolatokra, és úgy voltak kapcsolatban az Istennel. Hogy a törvény betűjét nézték, a Szentírást nézték, azt olvasták, és ez volt az, amin keresztül az Istent megérthették. Az új korszakban azonban, az új szövetségben ezt a törvényt félreteszi az útból Isten, ez olyan, mint egy felsőbb iskolába kerülünk, és azt mondja, hogy mostantól kezdve adok nektek egy élő mestert, aki lényegében Krisztus, az én fiamat, és rajta keresztül kommunikálok veletek. Tehát nem azt mondta, hogy a törvényen keresztül, hanem egy élő személyen, egy élő valóságon keresztül új szövetséget adok nektek, a régi szövetséget bekorlátozza magad, Isten mondja, hogy már ne azt szerint járjatok az új szövetségben. De mi volt az akadály? Az volt az akadály, hogy az Ószövetségben az volt, hogy a törvényt meg kell tartani. Aki nem tartja meg a törvényt, az nem járhat Istennek az útján. Az volt a második akadály, hogy senki nem tudta megtartani a törvényt tökéletesen. Ezért mindenki megütközött benne. Mert hiába igyekezett egyetlen egy ember is, hogy tökéletes legyen Isten előtt, senki nem tudott tökéletes lenni. Na most, hogy ez a tapasztalat megszűnjön, és az ne akadályozzon bennünket a Krisztusban, ugyanaz az élmény, hogy de hát én nem tudok Krisztus, nem tudom az Istent követni, hát még a törvényt sem tudom megtartani. Akkor hogyan lehetnék én olyan, mint a Krisztus, aki egyrészt megtartotta a törvényt, és még arra még rátett dolgokat, még a szeretet parancsolatát is megadta. Hogyan tudnék akkor én Krisztussal az Istent követni, ha még a törvényt sem tudom megtartani? Ezért féle kellett tenni az útból, úgymond a törvénynek azt az átkát, hogy mindig figyelmeztet arra, hiába törekszem, hogy úgysem megy. Tehát egy kudarc élményem van az Istennel való kapcsolatban. Ezért, amikor megkereszteljük a gyermeket, mit jelent a keresztelés? Azt jelenti, hogy az evangéliumba kereszteljük meg. Mi az evangélium? Az, hogy Isten az evangélium hirdetésével, ami a Krisztus maga, felszabadít engem a törvény átka alól. Vagyis egy olyan rendszerből, amely mindig alá helyezett engem az Isten haragjának. Mert aki ez volt a törvénybe írva, aki nem tartja meg ez igének a betűik, és nem úgy cselekszik, Isten haragja marad rajta. Ez volt minden törvénynek a végső zárópasztusa. Aki ezt és ezt nem teljesíti, Isten haragja lesz azon. Ha most egy ilyen passzussal nem lehet egy új szövetségben járni, és ezért Isten ezt a törvényt félreteszi az útból, és hogy teszi félre? Úgy, hogy maga a törvény kárhoztatta Krisztust, mert a törvény által ítélték el Krisztus, hogy Isten káromló. Ezért a törvény ítélte meg Krisztust. És amikor megfeszítették őt, miért feszítették meg? Mert a törvény mondta, hogy halál fia, mert Isten fiává tette magát, mert megszegte a parancsolatokat, mert Isten káromló. És ez alapján ítélték el, vagyis a törvény ítélte el Krisztust. De mit tett Isten? Isten igazolta Krisztust, feltámasztotta a halálba, és azt mondta, hogy Krisztusban fogok mindenkit újjáteremteni, és az ő lelke által fogom megadni a velem való kapcsolatot. Tehát nem a törvény által kaptuk Krisztust. És ezért kiment bennünket Isten egy régi rendszerből. Tehát amikor megkeresztelem a gyermeket, az evangéliumba keresztelem meg, nem a 10 parancsolatot adom neki, hanem a szívében, a hitem által és a keresztelés által azt hirdetem meg a számára, hogy a törvénynek ő meghalt a Krisztusban. Ez egy örömhír. Miért örömhír? Mert egy élő isteni valóságot adok neki a Krisztusban, nem pedig parancsolatokat, betűóságát, nem szabályokat adok neki, hanem felkészítem arra a lehetőségre, amit Isten adott neki, hogy Istennel lehessen élő kapcsolatba, Krisztus él benne. Ez volt a minőségi változás. Most már a szívében és lelkében Krisztus élhet. És ez nem hasonlítható össze már a törvénnyel. Ezért több az. Tehát ezért mondja a Szentírás, hogy keresztelkedjetek meg, és higgyetek a Krisztusban. Mert mire keresztelkedem meg? Arra keresztelkedem meg, hogy most már Krisztus él bennem. És Istennek a lelke vezetheti az életemet. Tehát az ember, amikor testben él, a Krisztusban él a hit által. Ez csak a keresztelésben ábrázolva lehetséges, mert különben nem értjük, hogy hogy élhetnénk Krisztusban. Miért van ez? Azért, hogy a törvény cselekvése által kapjuk-e a lelket, vagy pedig a Krisztus beszéde és a hit által. Mert azt mondta Jézus, hogy tanítsátok meg őket mindarra, amire én tanítottalak titeket, vagyis higgyetek annak a beszédnek, amit Krisztus mond. Tehát akkor mi mit követünk? Krisztusnak a beszédét követjük. Krisztus beszéde nem a törvény. Krisztus beszéde az élő Istennel való élő közösségünk, a Szentléleknek a beszéde, a Szentlélek közössége. A törvény az előző korszaknak a beszéde volt, amely bezárult Krisztussal. Mert a törvény korszaka volt az Ószövetség, az Új Szövetség a kegyelem korszaka. Ezért mondta Jézus, hogy az új bort nem töltjük régi tömlőbe, hanem az új bort új tömlőbe töltjük. Az új tömlő az evangélium. Ezért, amikor az evangéliumot hirdetjük, Krisztus megváltása. Mitől váltott meg? A régi rendnek a hiába valóságaitól, a bűnös természetünktől, azt mondja Pál, az volt a baj, hogy mivel a törvény volt, ami jó, de a törvény nem lelki, mert igazából a testi embernek szól, hogy hogyan kellene neki élni, hogy az Istennek a parancsolatait megtartsa. De a törvény nem tudta újonnan szülni az ember szívét. Ezért nem lelki. Krisztus pedig lelki természettel rendelkezik, és újonnan képes szülni a szívünket, amit a törvény nem tudott megtenni. A törvény csak megmutatta a tükröt, ezt ne csináld, ezt csináld. De senki nem tudta lelki módon megtartani. És azért, amikor Krisztust vesszük a keresztelésben, ez számunkra ma már lehet érthetetlen, de ez a 21. századnak a már 2000 évvel ezelőtt elkezdett a lélektől való, lélekig való kommunikációja Istennek. Ez a legmodernebb vezetés, hogy lélektől lélekig szól az üzenet, Isten lelkileg teremt bennünket újonnan, Nem nekünk kell megfelelni neki. Ő végzi a teremtést a Krisztusban. Az a mondat, hogy Krisztus él bennetek, az annyit jelent, hogy újonnan születünk. Tehát a születés az nem azt jelenti, hogy én cselekszem már másképpen. A születés azt jelenti, hogy én átélek egy olyan lelki megújulást, egy folyamatosan átélem minden nap, hogy Isten lelkileg felkészít engem, ajándékokat ad nekem, képességeket ad nekem, és az Isten áldásával egy új természetem lesz. Tehát azt nem csinálom, a természetemet nem csinálom, az van. Tehát a természetem nem abból áll, hogy én most képmutató leszek, és másképp kezdek el viselkedni, mint eddig. De ugyanaz a természetem. Mert a természetemet senki nem tudta megváltoztatni. Én csak megtanultam dolgokat. Értjük a kettő közötti különbséget, hogy valakit nevelünk valaminek, de nem az a természete. Nevelhetjük 10 évig, 20 évig, 30 évig, 40 évig, de egyszer csak kijön a természete. És hiába neveltük. Krisztusban új természet van, és azt mondja, hogy nem nevelgetlek titeket, hanem új természetet adok nektek. És ez lenne az Isten fiúság, amiben bele kereszteljük a gyermeket is, hogy az új természetét kapja meg Krisztusban. Tehát ez lenne a keresztelésnek az értelme, amikor megkereszteljük a gyermeket, akkor a saját Istentől kapott természetét nyilvánítjuk ki, ami egy titok valahol, mert Istentől kapja, elrejtett, de az isteni természettel való betöltekezését ábrázoljuk ki, és ebben vagyunk mi szülők, keresztszülők tudatosak, hogy az én gyermekem egyrészt nem test szerinti gyermek csak, hogy az én fiam, az én hozzám tartozó, nem a testi természetét látom csak, hanem azt mondom, hogy van egy Istentől kapott természete, ami majd megnyilvánulhat, és ezt a Krisztusban éltjük meg. A testi természetünk azért kell, mert testben vagyunk ebben a világban, egy olyan létformában élünk itt a testben, amiben szükségünk van a testi természetre. De nem csak ez van. Azt mondja Isten, hogy adok nektek lelki természetet is. Ez lenne a krisztusi természetünk. De melyik fog növekedni? A testi természet szükségszerű, hogy legyen, a lelki természetbe pedig belenövekszünk, és egyre jobban növekedve átalakul az életünk, és már a testben levő életünket is lelki módon tudjuk élni. És itt jön a léleknek az embere, hogy igazából a krisztusi ember, így is mondhatnám, lelki ember lesz. Szoktuk mondani, olyan testi ember vagy, tehát mindig csak úgy, olyan földszinthez ragadtan tudsz gondolkodni. És nem látod a mélyebb dolgokat, a lelki igazságok távol vannak tőle. Vak vagy, nem ismered, hogy működik a lelked. Nem ismered, hogy működik a másik ember lelked. Nem tudod, hogy kicsoda az Isten? Ez a vakság, ez a testi természet. És azt mondja Isten, hogy azért adtam Krisztus, hogy lelkileg lássatok. Megtapasztalhassátok ezt az új természetet, magát a Krisztus. Honnan ismerjük meg Krisztus? És itt jön a csavar. Nem jön el Jézus tesz szerint, hogy megálljon előttünk, és azt mondja, itt vagyok én, Krisztus, nézzetek és lássatok. Mert mi azt mondanánk, miért nem jön el? Hát sokkal egyszerűbb lenne, hinnénk benne. Hanem azt mondja, benned fogok eljönni a lelki természetembe. A szívedben fogsz meglátni. A lelki életedben, a szívedben fogsz megtapasztalni. Tehát ezért nem a törvény, mert mi a törvény? Én ember éljek másképp, hogy megfelelhessek Istennek. De a törvény nem lelki. Nem tudja újonnan szülni a természetemet. Ugyanaz az emberi természetem marad, csak próbálok másképp élni vele. De az emberi természetemet senki nem változtatta meg. Csak jól nevelt leszek. Erős leszek, uralkodok a természetemet, de a természetemet megváltoztattam. Csak uralkodom rajta. Ugyanaz a természetem van. Ezért Izrael történelmét, ha megnézzük, az Ószövetségben voltak Istennel, Isten ellen. Miért? Mert a természetük nem változott meg. Lázadtak, aztán megint Istenhez mentek, akkor megint lázadtak. És mindig küzdöttek. És mindig volt fönt és lent. Ugyanez az új szövetségben azért másabb, mert már az új természetet is megkapjuk. Ez a nehézség a kereszténységnek, vagy a Krisztus követésének, hogy nem tűnik el a testi természetem, de mellé kapom a lelki természetemet, és a lelki természetnek kell növekednie bennem. Ezért keresztelem meg a gyermeket, hogy a lelki természetében belekeresztelve így mondom ki a nevét. megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében, az ő lelki természetébe keresztelem meg. Hogy a név kimondásakor a Krisztusban hangozzon fel, az Isten kegyelmében érthessük meg, és innentől kezdve a gyermeket nem csak test szerint látom, hogy ő ki, hanem lélek szerint Istenben is látom. És a lelki természetét is táplálom, imádkozhatom érte, és a két természetét láthatom, hogy ebbe a gyermekbe láthatom, hogy milyen ember testi természete szerint, és a lelki természete is meg fog neki nyilvánulni, és láthatom, hogy milyen az. És a kettőnek az összességéből adódik majd, hogy ő kicsoda. És harcolni fog a két természet egymás ellen, mert a testi természetünk az nem biztos, hogy mindjárt az isteni természet dolgaival tisztában van. Tehát így fejlődik a személyiségünk is az Istennel való kapcsolatban. Ez tehát a keresztelésnek a lényege, ezért az evangéliumba kereszteljük meg, és az az evangélium, hogy neki is megvan az isteni természete, ami megnyilvánul majd az ő életében, és a Krisztus így benne is élni fog. Most pedig álljunk föl, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Élektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Élekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Két kérdést intézek hozzátok, szülők és keresztszülők, válaszoljatok hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hallható szóval, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha ígéritek és fogadjátok, mondjátok, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket szeretetben, imádságban hordozzátok, szülőknek, keresztszülőknek, minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha ígérjük, mondjuk hallható szóval, ígérjük. Most pedig imádkozzunk a gyermekért. Köszönjük, Istenünk, hogy amit te tettél értünk, ahhoz sem hozzátenni nem tudunk, sem elvenni. Csak hitáltal elfogadni tudjuk, és felfedezni minden nap, mit jelent ez. Így kérjük, te áld meg a kisgyermek életét, hogy majd ez a keresztelés, ez az áldás beérjen az ő szívében és lelkében, hogy megismerve téged, lelki emberként járhasson az életében. Felismerhesse az isteni természetét, amely munkálkodik az ő szívében, lelkében. Kérjük, hogy az élő Isten lakozzon a szívében, kérjük, te áld meg a szülőket, keresztszülőket, hogy hitükkel, szeretetükkel közvetítsék az ő számára az élő Istennek a jelenlétét. Így kérjük most, légy jelen közöttünk, áldásodat a Krisztusban, add meg a kisgyermek életére. Amen. Most kell neki keresztülőnek kézbe venni. Lázár lehet, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, és a Szentlélek nevében. Kedves Lázár Lehel, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat minden, amit én mondtam nektek. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretettel nyújtom át a keresztelési emléklapot. Egy kis keresztelési rendőrzést van benne, ezt átadom. Szeretettel fogadjuk Önöket a gyülekezetünkbe. Várjuk a gyermeket is majd akár vasárnapi iskolára, ha már iskolás korú, akkor Isten tisztelettel párhuzamosan van. Illetve majd iskolai hitoktatásban és református hit és erkölcs tanoktatásban. Úgyhogy örülünk, hogy megismerhettük Önöket, köszöntöm a keresztülőket is. Sok boldogságot kívánok a gyermekhez, és azt, hogy imádkozva ért az Isten természete is megnyilvánuljon. Most pedig lehet helyet foglalni a padokba, és amennyiben a gyermeknek már hosszú lesz, akkor le lehet őt vinni. Akkor folytassuk tovább Isten tiszteletünket, és énekeljük a 370. dicséretünket. Jövel Szentélek, Úristen! 370. dicséretünknek első és második versét énekeljük, nem ez van kitéve, úgyhogy ott hiába keressük. 370. dicséretünknek első és második versét énekeljük. Jövel Szentélek, Úristen! Maradjunk a helyünkön, és figyeljünk Isten igéjére. Zsidókhoz írt levélből a 3. fejezetből az első 6 verset olvasom, és így folytatjuk tovább Isten tiszteletünket. Tehát a Zsidókhoz írt levél 3. fejezetéből az első 6 verset olvasom. Ezért, szent testvérei, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk. Ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Tehát mindig, hogyha a hétköznapi életet nézünk, egy új technológia bejön a világba, akkor ugye szoktuk mondani idősebbek, ezzel már mi már nem értünk. Megszoktuk a régit. És így van az, hogy már a számítógéphez, ugye az idősebbek nem annyira mernek hozzányúlni, vagy illetve egyéb más applikációk lesznek, hogy bármilyen felhívás, hogy idő után lemaradunk, mert azt mondjuk, hogy hát maga az anyagi világ, a technikai világ is olyan ütemben fejlődik, hogy már nem tudjuk sokszor nyomon követni. Ha megnézzük a tudományok fejlődését, oktatjuk a tudományokat, de sok tekintetben részeket láthatunk, nem láthatjuk az egészet, és az a probléma a tudománnyal is, hogy mindegyik önmagában, az ágában is nagyon nagy fejlődésnek indult, ezért így is szoktuk mondani, ha valaki valamiben tudós, az a baj, hogy idézőjelben szakbarbár lett, mert csak azt tudja, mert annyi energiát kell ráfordítani, hogy azt tudja, hogy mással nincs ideje foglalkozni. Ezért tiszteltük régen mondjuk a polihisztorokat, akik mindenféle tudásban otthon voltak, és egységben láthatták a szellemi körképet, és úgy tudtak tanítani, hogy egy egységes tanítást tudtak adni. Most a lelki életben ugyanígy van. Most ugye ma a lelki életre mondjuk a pszichológia, vagy a pszichoterápia, vagy egyéb önképzősek, vagy a coach, vagy annyiféle módszer van, amivel próbáljuk az ember lelkét, lelki fejlődését segíteni, és fejlődik ez a tudomány. Nagyon fiatal ez a tudomány, a pszichológia. Ha így nézzük, mégis talán azt mondhatjuk, hogy a mai modern emberhez a pszichológia áll a legközelebb, vagy nagyjából azt el tudja fogadni. Azt az emberképet, kicsoda az ember, mi a lelke. És használjuk ezt a kifejezést, hogy értelem, lélek, meg különböző modelleket állítottunk össze, hogy hogyan értelmezzük saját magunkat, életünket. Ugye a régebbi korszakokban, 2000 vagy több ezer évvel ezelőtt is volt lelki tudás az embereknek. Csak nem pszichológiának hívták, hanem mondjuk vallásban, vagy gyakoroltak, lelki megtapasztalásokra jutottak, és összegezték a tudásukat, és gyakorolták magukat a lelki fejlődésben. Tehát nem létezik az, hogy csak ugye közel száz évre ébredt föl az emberiség, és nem ismerte mi az, hogy lelki dolgok. Sőt, most inkább pont azt éljük meg, hogy mivel fejlődik a tudomány, különböző ágazatok egyre inkább, meg ugye hivatalosan most azt mondom, hogy az a hivatalos emberkép, vagy természetkép, vagy világképünk, hogy minden az anyagból keletkezett. Anyagelvű világképünk van. Anyagból keletkezett az ember lényegében az anyag folyamatos átalakulásának egy olyan szintére jutott, amikor egyfajta értelem jelent meg benne, és az anyagnak a fejlődésében hiszünk, és azt mondjuk, hogy anyagelvű, és utána visszatér az ember az anyagba, és amikor meghal, akkor visszatér úgymond a próbát, tehát anyaggá válik. És úgymond megint a természet része lesz. Ugye ezzel szemben a Biblia is ismeri az anyagi világot, de azt mondja, hogy létezik egy felsőbbre, vagy létezik egy mozgató erő, amely nem anyagi. És ez egy intelligencia, ez egy tudatosság, ezt lelki valóságnak tekint, és azt mondja, hogy mindennek a vezérlő elve egy tudatosság, egy rendszerező, akit Istennek neveznek, aki az egész teremtést koordinálta, és nem a véletlenek egyben, hogy mindig úgy jönnek a véletlenek, hogy abból fejlődés lesz. Ugye? Hanem azt mondta, hogy itt egy tudatosság van, amely mögötte áll mindig. Annak, hogy ami kialakul, amögött van egy rendező elv. Mert önmagába véve minden, amit magára hagyunk egy rendszert, ezt kipróbálhatjuk, akkor soha nem fejlődik és nem rendeződik önmagába. Hanem a szétesésbe, a rendezetlenség felé fog elindulni. Hogyha egy házat nem gondozol, nem figyelsz rá, egy háznak az építő, és úgy magára hagyod gondolat, hát ez majd tisztán tartja magát. Ez szépen lefesti majd a kerítést, ez majd gondoskodik róla, hogy minden rendben legyen. Magára hagyod, nem lesz jobb, nem lesz szebb, és nem fog tökéletesebb. Tehát bármilyen rendszert magára hagysz, Nem fog tökélet. Lehet, hogy nagyon tehetséges a gyermeked, nagyon jó lélek. Sok mindene van, de magára hagyod. Nem érik impulzus, nem figyelünk rá, nem kommunikálunk vele. Azt megnézhetnénk, hogyha magára hagyjuk 10 évre, mi lesz belőle. Pedig mennyi lehetőség volt benne. Igen, hogyha magára hagyjuk a világot is, és benne önmagunkat is, meg egymást is, hogyha elhagyjuk, és mondjuk azt, hát ez a fejlődés, ez a szabadság. Az önmagától megnyilvánuló lehetőségeknek a varázsa. És ez majd jó irányba fog menni. És ebbe a tudatba él az ember ma, hogy ez a szabadsága, hogy azt mondja, hogy hát hagyjuk, hogy menjenek a dolgok, hogy menjenek, és majd mennek, és megtalálja mindenki a maga útját. Mert ez a szabadság. Tehát a szabadság eszményünk körülbelül az, hogy az a szabadság, hogy bárki bármit tehet, most idézőjelben, mert az a lényeg, hogy hagyjuk, hogy tehesse. Mert jó lesz az. Egyrészt bizonyos értelemben jó az, ha hagyjuk az embereket élni, tehát nem ezzel van bajom, hanem hogy nem gondolunk bele a másik oldalába ennek, hogy ez a nagy úgy hagyjuk, ez mekkora káosz előtt is el tud indítani. És a féligazságok és az, hogy igazából nem vagyunk rákapcsolva a saját lelki természetünkre, és azokra a törvényszerűségekre, amelyek igazak ránk, vagy kidobtuk mondjuk a vallásokat is, mert már túlléptünk rajta, aztán majd kidobjuk a tudományt is, mert mondjuk az meg már túl olyan, amit nem értünk, és az embereket elindítjuk a nagy szabadság ösvényén, hogy akkor élj, ahogy tudsz, meg cselekedj a szíved, gondolatod, vágyad szerint, és éld meg, akkor az, ami igazából az emberi létbe értékes, azt dobtuk ki, és magára hagytuk az embert. Miközben nagy szólamokat, féligazságokat tudunk mondani. Most miért mondom ezt? Mert Isten is épített egy házat. És nem mondta azt, hogy magára hagyom a házat. Fölépítette a házat, Ószövetség Mózes volt az építője ennek a háznak, ugye megadta a parancs, adott egy iránymutatást, és nem mondta azt, hogy jó, hát itt van ez a ház, akkor tessék. Hanem elküldte a ház építőjét, aki igazából a háznak az építője volt. Mózes szolgája volt a háznak. Más a szolga, és más az építő. Más az, hogy én rábízom a házat valakire, és azt mondja, figyelj, én elmegyek, hogy én most nem leszek itt, te viselj rá gondot, és úgy a legjobb belátásod, amit én útmutatást adok, azt szerint gondozd. Ez volt Mózes. Eljön az építő, akié a ház pedig mi vagyunk, az lenne Krisztus, és utána megadja nekünk azt, hogy hogyan működik a ház. Miért épült a ház? Kicsoda az a ház, vagyis mi magunk, kik vagyunk mi emberek, mivé válhatunk, és a ház az tökéletesedni fog, de nem csak úgy magába, hogy vagyunk, és az ember egyre jobb lesz, hanem kell valamilyen lelki metód, mert az embernek van egy lelki természete. És mindig ide érkezünk meg. Bármelyik ideológiát, ha megnézzük, mi volt a baj a különböző eszmerendszerekkel, de ugyanígy baj a kereszténységben is azért van, meg minden ideológiában vagy hitrendszerben, hogy az emberekhez úgy szól, hogy azt mondja, hogy most eddig ez volt, most csináljuk ezt. És adunk egy értelmet. Csak mit nem változtattunk meg? Az emberi természethez nem tudunk hozzányúlni. Tehát a legjobb rendszerek is azért mennek tönkre, mert a saját emberi természetünk kitermeli magából azokat az erőket, azokat a feszültségeket, azokat a problémákat, amit azért nem tudunk megoldani, mert ilyenek vagyunk. És ezen védtelen vagy a saját emberi természetednek a negatív oldalával szemben. És ha egyszer megnyilvánul, akkor te magad is, és másokat is. Tehát ahol szeretet van, emberi természetünk szerint ott gyűlölni is tudunk majd. Ahol rend van, ott rendetlenséget is tudunk majd okozni, mert ilyen az emberi természet. Tehát minden ellentétességét felmutatja. És ki az, aki ezt uralni tudja? Mit mond Jézus? Te magad. De nem csak az emberi természeteddel, hanem az isteni természeteddel. Kell tudnod, hogy hogyan működhetsz te harmóniában önmagaddal és a másikkal, és ezt Jézus szeretetnek nevezte. A szeretet parancsolata azt jelenti, szeresd az Urat, az a harmonizáló elv, az Istennel harmóniával legyél, önmagaddal, szeresd fele barátod, mint saját magadat, és úgy próbáld a másik embert is. Ha ez az alapvető harmonizáló erővel nem vagyunk kapcsolatban, és ezt nem ismerjük, bármilyen kultúrát építünk föl, ott tartjuk az ujjunkat a piros gombon, amivel felrobbanthatjuk a következő pillanatban, egyéni, közösségi érdekek miatt, meg nem tudom milyen elmezavar miatt. Amiben azt látjuk, hogy eljött már a világ vége, jön egy hamis profét, és azt mondja, hogy itt az idő, hogy minden felrobbanjon. Mert Isten azt szeretné, hogy így legyen. Isten soha nem robbantja föl a házat. Mit csinál az ember? Különböző ideológiák alapján előbb-utóbb mindig felrobbantgatja a saját házát, és újból a romjaiból elkezdi fölépíteni, megint épít egy házat, megint felrobbantja. Csinál magának egy válságot, konfliktust, akármit, és megint megéri azt, hogy eltűntünk. Megint nulláról kell kezdeni. Most Krisztus azért jött, hogy ne kelljen állandóan ezt átélnünk lelki értelemben, mert sajnos a hitvilága is ilyen válságpont. Az emberek hittek dolgokba, aztán nem hittek benne. Aztán tagadták, és utána kitaláltak valami más, hogy most ebben higgyünk, azt abban hittek, utána megint megtagadták, és utána megint nem hittek, és megint jött valaki, aki mondta, hogy miben higgyünk, utána hittek benne, és így megy. Tehát a lelki világban ugyanaz a folyamat történik meg, mint az anyagi világban. Így jutunk, mindig van válság. Mindig van az, hogy húzzuk meg jobban a nadrágszíjat, mert eddig most az kell ahhoz, hogy kijussunk ebből a válságból. Pedig mindenki jól csinálta, vagy mindenki elvileg jól láttuk, jól törekedtünk, jó felé mentünk. Ugye Jézus, amikor meghal a kereszten, és őt megfeszítik, az egy válság, nem? Hát ha eljön Isten fél, és megfeszítik a kereszten, az nem nagy válság? Megölik azt, aki a szeretetről beszélt, aki nem ártott úgymond senkinek, őt is megölik. Ez volt az a pont, amiben leleplezi Jézus a folyamatot. Figyeljetek ide, ti mindig ezt csináljátok. Hisztek valamiben, nem hisztem, megtagadjátok, megölitek utána, megint hisztek. És ezt csináljátok magatokkal. De ebben a folyamatban én beállok, és megmutatom nektek, hogy a megöltök engem, de nem halok meg. Vagyis van egy érték, ezt nevező Krisztusnak, vagy Isten fiának, az isteni természetnek, ami fölött áll az emberi természet állandó önelbuktató sorozatainak. Ez az ember tragédiája, hogyha Madásnak a művét olvassuk, mindig azt látjuk, hogy mindig ugyanaz a feladat az embernek különböző jelenetekben, ugyanúgy az emberségért küzd, a lelki látásért, mit jelent az, hogy ember vagyok, mindig ez. És különbözőképpen fogalmazza meg ideológiákban, hogy miért vagyok én ember, a hatalomért, vagy a szabadságért kell most küzdenem, vagy a szeretetért küzdjek, és emberi módon elkezdek küzdeni, és áldozatokat mutatok be, és mindig valahol a szerelemben, a szabadságban, a hatalomban elveszíti az ember önmagát. Pedig ezért érdemes élni. Ugye? És ez az ember tragédiája. És Krisztus, amikor meghal a kereszten, akkor megmutatja, hogy ezt a tragédiát te éled. Én most megmutatom neked, én szenvedek, úgy, ahogy te is szenvedsz. Viszont megmutatja a kifelé vezető utat is, és ez lenne az az út, ami megint persze nagyon nehéz. Mert pont azt éljük meg, hogy most is az a probléma, hogy ez is olyan nehezen érthető az ember számára, hogy Krisztus pedig 2000 év eltelt. Két világháborút lepörgettünk, voltak inkvizíciók, amikor a hit ellen harcolt, gondolatiság, egymás szembe fordultunk. Egyszer az volt a baj, hogy hiszünk valamibe, utána az volt a baj, hogy hogyan hiszünk benne, utána az volt a baj, hogy nem úgy kell hinni, hanem így kell hinni, és az emberek elfáradtak. Azt meg ezzel nem akarunk foglalkozni. És azért jött egyfajta elfordulás az anyag felé. Egyrésztről. Másrésztről pedig, mit mondott Krisztus? Tehát Krisztus egészen másképpen működteti a rendszert, a ház építője, mint a ház szolgája. Ez a lényeg. Tehát amikor szolgákra bízzuk a házat, mindig elvész a ház. Mert a szolga nem tudja, hogy működik a ház. Csak részleteit ismeri. És valamit ki akar belőle emelni, lefesti a falat, de az alapja még attól összeomlik. Krisztus azt mondja, hogy ismerem a házat, ismerem az embert, mert én is emberré lettem. Bennem teremtette Isten az egész emberiséget, a lelket és mindent. Ezért mondja Krisztus, hogy minden hatalom az enyém a földön. Ezt mi nem is értjük, ez jól hangzik. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Miért? Mert ismeri az alapokat, hogy honnan megy minden erőnek az alapját. Hogyha én ahhoz megyek, és ezért más Krisztus, Krisztus betoltuk a vallások közé, ő is olyan, mint akármelyik más vallás alapító, egy a rendszerben, egy valaki. De igazából azért más, mert senki nem érintette meg az emberi léleknek és az isteni léleknek a középpontját, és nem ismeri azt a központi erőt, amivel az egészet lehet kormányozni. És ezért más a kereszténység, ezért lenne más, mert ő a Krisztuson keresztül elvileg ezzel kapcsolatban van. Csak dogmává vált. Mi lett? A házba ki van téve egy tábla, és ott van a házi rend, és akkor ott, mint hogyha föl lenne sorolva, hogy Krisztus mit akar, meg nem tudom, és házi rend élet. Tehát mintha szolgaságnak lenne, hogy kell szolgálni. De nem így van most már, hanem a ház mi magunk vagyunk, és Krisztus lényegében visszaadja a háznak azt a méltóságot, hogy ő, mint teremtő, belépve minket beavasson abba a titokba, hogy mi hogyan tudjuk uralni a saját házunkat, életünket lelkiképpen, azzal az erővel, amivel ő is rendelkezik, és minket felhatalmaz arra, hogy benned lesz az Isten erő, ami bennem van, ami az egészet irányítja, az ott lesz benned. És te uralod a saját életedet, és segíthetsz, hogy mások is uralják, és az az erő, ami mindig elbuktatta az ideológiák hitrendszert, miért? Mert az emberi természet mindig elbukott, bármiben is hit, azt az emberi természetet, azt feszítette meg a kereszten. Az a törvény alatti, mert mi a törvény? Az a törvény, hogy emberek bármit is szeretnétek, mindig el fogtok bukni benne. Mert ha jót akarjuk, ugye mondjuk, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikötve, jót akartunk, nem vettük észre, hogy hogy működik a ház. Nem azért omlott össze, mert nem jót akarsz, hanem azért omlik össze, mert nem tudod, hogy a háznak milyen alapjai, milyen rendszere van, és úgy nem vagy jól, mert kiléptél ebből az ős azonosságodból. Ezt jelenteni lényegében azt, hogy eljött Krisztus azonban, mint fiú, aki hű a maga házához, az ő háza pedig mi vagyunk. A bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. És itt a bizalom nem azt jelenti, hogy most hiszegetünk megint valakiben, most Krisztusban hiszünk. Aztán, tehát nem ez a passzív, mert ez egy támaszkodás. A Krisztusban való hit az annyit jelent, hogy beavatva vagyok a saját lelki természetembe, ami a Krisztusban az isteni természetemet jelenti. Nem kevesebbet ad Krisztus nekem. Nem gondviselőt ad a házamba. Nem egy új házfelügyelőt ad nekem. Nem egy új leírást ad nekem, hogy mit jelent a ház. Nem vizsgáztat a ház, hogy tudod te, hogy mi az az ember? Elkezdek téged most akkor vizsgáztatni. Feleljél meg, vizsgázzál le belőle. Nem ezt adja meg, hanem azt adja meg azt az alapot, amivel az isteni világgal kapcsolatban lehetünk, és a háznak az az alapvető problémája, hogy aki építette, azt nem ismeri. Mert az embert az Isten alkotta. És nem ismeri ezért az alkot saját magát, mert nem ismeri a törvényszerűséget, amelyeket Isten helyezett belé. Tehát innentől kezdve Krisztusban viszont megkapjuk azt a tudatosságot, értelmet, lelket. Ezt így mondja, azért mondja a Szentlélek, hogy lelket kapunk, a Szentlélek, ezt sem értjük. Mert miért kell Szentlélek? Hát mert hogyha nem tudjuk egyáltalán, hogy létezik ilyen, ha nem kérjük és nem figyelünk a megnyilvánulásaira, és nem keressük, hogy van ilyen, akkor nincs meg a belső vezérlése a saját isteni természetünknek, az hiányzik. Tehát odaadom neked az isteni természetet, az emberi természetet, és mondtam, hogy élj így. Hát ez lehetetlen. Nem lehet Krisztusként élni a világban emberi természet szerint. Azt mondom vallásban, hogy figyelj, szeretnék, te is szeressél. Nagyon jól hangzik, de soha nem fogsz tudni úgy szeretni, mint Krisztus. Ha nem az a természet, ha nem az az isteni természet van benned, meg se próbáld, mert úgyse fog sikerülni. Vagy ha sikerül, és valami utánzat leszünk. És akkor kialakítja az ember az imitáció Krisztit, hogy én utánzom Krisztust. Ami egyrésztről jó, mert úgy cselekszünk, mint ő. Addig jó ez, míg meg nem érkezik a természetünk, addig utánozhatom, de egész életemben nem utánozhatok valakit. Mert az utánzásban a természetem még mindig csak utánzom, eljátszom. Mert tudok róla, hogy így kellene élni. Nem egy nevelés, ilyen értelemben nem átneveli, vagy egy nevelést kapunk egy mintát, hogy éljetek így. Hanem azt mondja, hogy éljetek a Krisztusban, vagyis az isteni természetek belső lényege szerint fedezzétek fel, amit ad nektek Isten, és ebben a garancia az, hogy a teremtésbe lépünk be. Ez egy különleges dolog, hogy benned az Isten megnyilvánulni fog. Amikor Isten igéjét hallod, dolgokat, vagy Isten beszél hozzád, az isteni természetedhez beszél. És az isteni természetünk számára ezek a dolgok megvalósíthatók. Mert a két természet, ha Isten odaadta az ő természetét belé, és Isten szól az ő természetéből, ez logikus, ezt emberi értelemmel felfogjuk, a kettő egy. Nem tudom, érthető. Az Isten természete, ahogy beszél, és az a természet, ha odaadta neked, és benned van, a kettő egy. És véget ér az ember meghasonlottsága. Mert annak a természetnek szól, ami bennem van. A saját isteni természetemnek a hangját hallom az Istenből beszélni. Az nem az, hogy én és ő, hanem azt élem meg, hogy én és ő egyek tudunk lenni. Mert ez az én természetem is. És akkor ez már nem az, hogy szolga vagyok a házban, hanem én is olyan vagyok, mint a ház ura. Az vagyok, mert bennem is az a természet van, mint a ház urában, Krisztusban. Ezért különbözik Mózes, aki szolgája volt a háznak, és adott bizonyos szabályokat, hogyan élünk, de a természetünket nem tudta megváltoztatni, és eljött Krisztus, és újonnan szült bennünket, hogy isteni természet részesei legyünk, és ezért keresztelünk. Mert a keresztelésnek nincsen értelme, az isteni természetet nem ábrázolja ki bennünk. És ezért minden egyes ember, Krisztus képmása, ha így nézzük, te is az vagy, csak még nem tudod. Benned is ugyanaz az erő meg tud nyilvánulni, mint Krisztusban. Ezért mondta Krisztus, ti is tudtok csodákat tenni, ti is tudtok jeleket tenni, még nagyobb csodát is tudnátok tenni, mint én teszek, nem zárta le. Tehát a kereszténység lényegében annak a hivatása lenne, hogy felfedezzük azt a lelki természetünket, amit Isten adott nekünk. Ha ezt nem tesszük, azért nincsenek erők. Ugyanolyan emberiek vagyunk, ugyanolyan széthúzók vagyunk, ugyanolyan haragvók tudunk. Tehát minden megnyilvánul, mert bárhova mész a világba, bármilyen rendszerbe fogsz beülni, azt fogod tapasztalni, ott is emberek ülnek az emberi természetük szerint. És ezért van mindig csalódás. Azt hittem, hogy itt mások. És azért csalódhatsz a kereszténységben is. Mert igazából, ha így tesszük, az emberi természetünk szerint itt is ugyanaz a csalódás fog érni. Viszont a keresztények azt tudják, hogy mert a tanításukban benne van, hogy az emberi természetünk végig ott lesz. Ezért, ha közöttünk is csalódunk, tudjuk, hogy az emberi természetünk, igen, nem tudtuk levetkőzni. De az Istenit is tapasztalnunk kell. És a kettő együtt jár. Nem tudod teljesen kitisztítani ilyen értelemben, de egyensúlyt tudunk teremteni, és egyre jobban növekedhet az isteni természetünk. Ezért mondhatom én is, vagy mondom azt keresztényként, hogy nem váltam tökéletessé. És lesznek hibáim, ha meglátod, nem baj. Meg nem baj, ha én meglátom, mert az nem baj. De az isteni természetedet is láthatom, és én annak prédikálok. Nem a hibás természetünknek. És ahogy növekszik az egyik, úgy hátrébb húzódik a másik. De ez nem átnevelés. Nem, na legyünk jó most gyerekek, hanem az isteni természeted, ahogy megérted, egyre jobban fogod szeretni, ízlelgetni, és egyre jobban érzed, és pont a különbségbe fogod látni. Tehát az emberi természetem ez, az isteni meg ez. A különbség fogja neked megmutatni, hogy mi a jó. Ugye szoktuk mondani, nem lenne sötétség, nem látnám a világosságot. Ha nem jönnék rá, nem látnám a különbséget, nem tudnám érzékelni, hogy merre fele haladok. És így nyilvánul meg az emberi természetben az isteni természet is. Fogom látni ezt is, azt is, de látom a kettő közötti különbséget, és akkor felismerem, hogy ja, hát ez az isteni természet. És akkor dicsőítem az Istent. Jé, hát tényleg itt van. Ott van bennem. Csak ezt el kell tudnom viselni. És sokszor azt hiszi az ember, hogy az a változás, hogy most már nincsen semmi rossz benne, csak jó. Ez azért lehetetlen, mert az emberi természet mindig ott van. Csak ez a mi felelősségünk, vagy ez a mi lehetőségünk, hogy ne csak azt lássuk. Itt jön be a kegyelem, az együttérzés egymás iránt, a tanulás, és rájövünk, hogy mivel ott van az emberi természetünk, ez nekünk segít, mert így tanulunk. Mert a különbségből tanulsz. A különbség fogja megmutatni a leckét, és megadni az örömöt is, hogy jé, hát ez legyőzhető. Abban fogod meglátni a feladataidat. És az emberiségnek az a baja, hogy csak egy tanítója van. A lelki természete szerint, a saját emberi természete. Nem látja a különbséget. És utána nincs hova lépnie. Ezért bukik be ez a rendszer, mert bármilyen külső tanítót is keresünk, ha nincsen belső tanítónk, a lelki természetünk nem érkezik meg, akkor ez a külső különbség, hogy valakit követünk, és mi csak az emberi természetünkben vagyunk, nem tudjuk máshova áthelyezni az életünk vezérlését és középpontját. Mert mindig kívülről várjuk a segítséget, hogy majd valaki vezet, majd valaki jobb, elmondja, hogy hogy legyen, de kívülről nem lehet rajtunk segíteni. Vagyis hát lehet bizonyos mértékig, de belülről kell, hogy átalakuljon ez a fajta tapasztalatunk. Ezt hozta el Krisztus, amikor azt mondja, hogy szívetekben leszek, és aki hisz én bennem, abban én is jelen vagyok. És ezt nem értik, hát ez jól hangzik, hogy lenne már bennünk Krisztus. Mert azt mondja Krisztus, ha nem így lenne, nem tudtok semmit sem cselekedni. Mert nincs meg a különbségtétel, és nincs meg a lehetőségetek, hogy megtapasztaljátok ezt az erőt. Ezért lesz ura a háznak Krisztus. Ura bennem, és én is ura leszek vele együtt a saját házamnak. A lelki házamnak. Ez az újonnan születés. Tehát Jézus nem azért keresztelt meg téged, hogy szolga legyél. Most így mondom. Szolgálhatsz Istennek, de egyben ura leszel a házadnak. A lelki házadnak. Az életednek. Az Isten fiai nem szolgák, hanem Istennek a fiai. Tudatosságban, lélekben, életgyakorlatban. Így szolgálnak Istennek, de nem mint szolgák, hanem mint Istennek fiai. És méltóságot kaptak saját életükre vonatkozóan. Ez az az új szövetség, amit Isten nekünk szánt. Amen. Imádkozzunk. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket. Mennyi Atyán, kérjük, hogy Te add meg a mi életünkre vonatkozóan, hogy átélhessük azt, hogy a lelki, isteni természetünk van elrejtve a Krisztusban. Nem azt kérte Krisztus, hogy higgyünk valakiben, higgyünk ő benne úgy, hogy éljünk azt szerint, amit ő mondott, de nincsen változás a természetünkben. Nincs hozzá erőnk, lehetőségünk. Köszönjük, hogy Jézus nem elvárja tőlünk, hogy hogyan éljünk, hanem megteremti bennünk ennek a valóságát. Lehetőséget ad. Köszönjük azt, hogy ő munkálja bennünk, és Isten fog nekünk új lelket adni. Megtapasztalhatjuk, hogy milyen harmóniába kerülni a teremtéssel, önmagunkkal, hogy van egy lelki békesség, amely egészen más természetű, amely Istentől érkezik meg. Köszönjük azt, hogy a világ nem a semmiből keletkezett, és nem véletlenül, hanem köszönjük, hogy a Te alkotásod vagyunk, és van értelme és célja az életünknek. Köszönjük, hogy ennek a háznak, akik mi vagyunk, ebben a házban mi nem szolgák vagyunk, kiszolgáltatva gondolatainknak, érzéseinknek, vágyainknak, pillanatnyi lelki állapotainknak, hanem ebben a házban mi megtapasztalhatjuk, mit jelent jól élni, mit jelent harmóniában lenni a gondolatokkal, az érzésekkel, a cselekedetekkel, és mit jelent teremteni saját magunkban is. Így kérjük, hogy add meg, hogy Krisztus a mi életünk alapja lehessen. Ne csak egy dogma legyen, ne csak egy név legyen, amit már nem értünk. Kérjük tehát, elevenítsd a mi életünket, hogyha Krisztust látjuk, láthassuk az újjáteremtést, az erőt, azt a szeretetet, ami ő benne volt. Ha látjuk őt cselekedni, ugyanaz az erő érkezik meg hozzánk, és magunkban is tapasztalhatjuk azt. Add meg nekünk, hogy merjük elengedni a saját kezünkből az életünket, és odaadni neked, mert utána visszakapjuk ezt az életet más erőkkel, felhatalmazással, más hatalommal, és add, hogy e szerint tudjunk járni. Segíts meg bennünket ebben. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat, csendes percet tartunk. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hirdetem az adakozást, jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Ugye megint egy felfelő ívelő Covid szakaszban vagyunk, természetesen a templom még nyitva van, maszk használat, úgy, ahogy itt is látom a testvéreknél, hogy azt használnunk kell, a kézfertőtlenítőt is, és a védőtávolságot is amennyire lehet tartsuk meg, a másfél métert. Illetve kérem, hogy mindig ezeket a feltételeket most különösebben, mivel egyre több a megbetegedés, több, mint amikor karanténban voltunk otthon. Tehát, hogy figyeljünk ezekre, és egymásra is. Az adományok tekintetében köszönöm, aki támogatja a gyülekezetet. Mindenkinek nehezebb az élet, így a gyülekezetnek is. Akik adakoznak, ugye, a honlapunkon ott van a bankszámlaszámunk, lehet utalni is adományt. Ezzel segíthetünk, hogy ez a templom is fent tudjon maradni, és az anyagi javainkkal is tudunk szolgálni a lelki igazságok érdekében. Tehát ilyenkor az adományunkat Istennek adjuk, Isten pedig visszaadja ezt nekünk, és megáldja a mi életünket. Mindig ez az elv, amit te Istennek adsz, ha Isten sokkal többet fog neked visszaadni. Ha te egy lépést teszel Isten felé, egészen biztos, hogy Isten sok lépést fog tenni, és tapasztalni fogod őt. Tehát ez a fajta kölcsönösség is megnyilvánul az életünkben. Hirdetem a Biblia órát csütörtökönként vagyunk este 6 órakor. Hirdetem a szépkorúak alkalmát. Kedden 10 órakor lesz a gyülekezeti teremben, természetesen maszk használattal és kézfertőtlenítéssel várjuk a testvéreket kedden 10 órakor. Istentől áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, jó pihenést. A 471. dicséretünket énekeljük. A 471. dicséretünk Felbarátim drága Jézus, és utána pedig a himnuszt énekeljük. A 471. dicséretünket énekeljük minden egyes versét.
Jól vigyázz, mert
Vegyük Istenünk áldását. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amen. Áldás békesség.